Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Úrvacsorai Isten tiszteletünk van. És tudjátok, lehet, hogy nem csak negyed évente, hanem folyamatosan és állandóan kellene foglalkoznunk egy kicsit a szenvedés történettel. Észrevettétek azt, hogy akár melyik evangéliumot fordítjátok, olvassátok, mindig egy újabb és egy újabb élményt jelent, hogyha elolvassuk Jézus történetét, a haláltusát, elolvassuk, hogy milyen út vezetett odáig, megnézzük, hogy hogyan zajlott az ítélet. Az is érdekes, amikor elolvassuk ezt a történetet különböző nézőpontokból. Megnézzük az egyik vagy a másik szereplőt, hogy annak mit jelentett, vagy nekik mit jelenthetett mindaz, ami akkor történt. Én a mai úrvacsorához az asszonyok nézőpontját választottam. Tudjátok, hogy Jézus Krisztusnak voltak női követői is. Mi olyan sokat beszélünk a férfiakról, olyan sokat beszélünk arról, hogy milyen volt Péter, János, milyen volt Jakab és milyen volt a többi tanítvány. Beszélünk arról, hogy hogyan tusakodtak egymással, hogy hogyan próbáltak Jézus Krisztus mellé kerülni, vagy közel kerülni hozzá, hogyan próbálták elnyerni azokat a pozíciókat, amik akkor csak a férfiak számára voltak nyitottak. És azt is látjuk, hogy hogyan viselkedtek ezek a férfiak akkor, amikor Jézust elfogták, hogyan viselkedtek akkor, amikor elítélték, hogyan viselkedtek akkor, amikor a kereszthez vezették, majd megölték, és hogy mi történt azután velük. De Jézusnak voltak női követői, és én azt hiszem, hogy az ő történetük is tanulságos. Következzen most ez Lukács evangéliuma alapján. Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírás Lukács evangéliumánál. Lukács evangéliuma 23. fejezete az, amit együtt megnézünk a Szentírásból, és onnan néhány verset olvasok időrendi sorrendbe. Először kezdem a 27. verssel egészen a 32. verséig. Így olvassuk Isten igéjét itt. Követi pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokassága, akik gyászolák és sírták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert ímé jönnek napok, amelyeken ezt mondják: boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: esetek mireánk, és a halmoknak: borítsatok el minket. Mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, mi esik a száraz fán. Mivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Jézus Krisztus ott van ebben a menetben, a halálra ítéltek menetében. És tudjátok, minden gonosztevőnek jár a síratás. Minden gonosztevőnek jár a temetés. Ezért ott vannak a síratók is. Vannak ott hivatásos síratók is, vannak olyanok, akiket oda rendeltek, akiknek ez a dolguk, hogy elvégezzék a szertartást, elvégezzék a búcsút egészen addig, amíg még odaérnek. És lehetne azt is mondani talán, hogy itt a latrok és Jézus Krisztus az egyetlen olyan személy, akik már a közben, miközben még élnek, találkoznak a saját temetésükkel és a saját síratásukkal. Nem tudom, hogy volt-e már alkalmatok azzal kapcsolatosan, hogy valakit próbáltatok gondozni, segíteni, akiről tudjátok, hogy meg fog halni. A családban is van ilyen, igaz? Kiderül, hogy valaki nagyon súlyos beteg, rákos, és hogy nem sok ideje van hátra. Vagy nem akarunk szembesülni a ténnyel. Különbözőféle módon próbálunk erre reagálni. Megfigyeltétek, hogy ilyen esetben hogyan viselkednek az asszonyok? Egy családon belül is. Azt teszik mindig, ami a dolguk, csak még nagyobb szeretettel, még nagyobb gyöngétséggel, még nagyobb figyelemmel az iránt, akiről tudják, hogy el fog menni. Igaz? Itt is ezért említi meg a Szentírás, hogy miközben Jézust viszik a vesztőhelyre, és ugye a latrokat is viszik, és ott vannak ezek a hivatalos siratók is, mert vannak közöttük férfiak is, ott vannak ezek az asszonyok, és siratják Jézus Krisztust. Később kiderül majd a történetből, hogy ezek között, az asszonyok között nem csak olyan asszonyok vannak, akiket oda rendeltek, nagyon sok olyan van, aki Jézus egész életét végig kísérte. Hiszen majd ott találjuk a sír mellett, vagy a kereszt mellett is, aztán majd a sírnál is ugye Máriát, Jézus anyját, majd megtaláljuk Mária Magdalénát és a többieket is. És az asszonyoknak fontos szerepe van ebben az egész történetben. Számomra ez is sokat mond a nőkről. Nem sokat olvasunk róluk akkor, amikor van a nagy megvendégelés, amikor Jézus csodát tesz, és ugye van két hal, meg öt kenyér, és ezt úgy megszaporítja, hogy mindenki eszik belőle. Pedig azt gondolnám, hogy na, ott majd az asszonyok ott lesznek, és osszák tovább a kenyeret, de a Biblia azt mondja, hogy a tanítványok voltak, akik ezt tették. De a legnehezebb pillanatokban, a legszomorúbb helyzetben ott találjuk ezeket az asszonyokat. És ott vannak Jézus mellett, kísérik Jézust, és síratják Jézust. El akarják mondani neki mindazt, hogy ő mit jelentett a számukra. Az ő szívükben ott van a fájdalom, és ez a fájdalom sokszor a dallal, az imádsággal jön elő. És nézzétek meg, hogy ebben a helyzetben hogyan reagál erre a síratásra Jézus Krisztus. Én azt gondolom, hogy nagyon tiszteli ezeket az asszonyokat, és szereti is őket. Nézzétek meg, hogy hogyan válaszol fel, hogyan szólítja meg őket. Azt mondja, Jeruzsálemnek leányai. Igaz? Nem tudom, de én azt gondolom, hogy ez egyfajta bók, ez egyfajta udvarlás. Én is szoktam mondani, hogyha a feleségemmel, barátainkkal együtt vagyunk, beszélgetünk, ott van a barátom, vagy ott van és ott van az ő felesége is, akkor nem azt szoktam nekik mondani, hogy hé, asszonyok, mikor lesz már ebéd. Nem azt szoktam mondani, hogy na, asszonyok, jöttök egy kicsit sétálni. Azt szoktam mondani, hogy na, lányok, megyünk. Igaz? Mert valahogy ebben benne van a közvetlenség, benne van a barátság, benne van a szeretet. Asszony, lány, benne van, hogy még mindig tiszteli az ember a másikban azt, hogy fiatalságától kezdve adta oda az életét nekem. Igaz? Jeruzsálemnek leányai. Az Istennek leányai, az Isten városának leányai, a békesség városának leányai. Ezek mind-mind benne vannak ebben az egyszerű megszólításban, tele tisztelettel, szeretettel, kedvességgel. Milyen különleges dolog ez, nem? Egy meghaló embertől, akit halálra ítéltek, aki viszi a keresztjét. Tudjuk azt, hogy milyen kínok között teszi ezt, tudjuk azt, hogy milyen fájdalommal, milyen fáradtsággal teszi ezt, tudjuk, hogy többször elesik, igaz, mi alatt viszi ezt a keresztet. Hogy alig van már eleje, mert nem sokára ő hal meg elsőnek, úgyhogy még a lábát sem kell eltörni, igaz, mint a két latornak, mert annyira nincs már benne élet. És ez a Jézus Krisztus, ez odafigyel arra, hogy kedves legyen. Kedves legyen a nőkhöz, kedves legyen az asszonyokhoz. Mert értékeli azt, hogy ebben a nehéz órában, ebben a nehéz helyzetben velük vannak. Hogy ott vannak. Mit gondoltak ezek az asszonyok Jézus Krisztusról? Nagyon szép az a gondolat, amit olvasunk, hogy hogyan gondolkodik mindenről Jézus. Ugye nem azért mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat, mert ezzel fájdalmat akar okozni, hanem azért, mert figyelmeztet. Mi nagyon jól ismerjük ezt a szöveget, annál is inkább, mert ez egy profétikus szöveg Jézus Krisztustól a keresztúton, nem? Emlékeztek erre, hogy hol is fordul még elő ez a szöveg, hogy esetek mi ránk, ezt mondják az emberek a hegyeknek és a halmoknak, azt, hogy borítsatok el minket, hogy hol szerepel még ez? Ott találjátok, alá is van írva. Jelenések könyve. Igaz? A Jelenések könyvében Jézus Krisztus beszéde utalásként megjelenik az utolsó idővel kapcsolatosan. Amikor a végítélet jön, akkor azt mondja János apostol is, ugye Jézus Krisztus beszédét igézve jelenik meg ez a jelenések könyvében, hogy így szólnak a gonoszok az emberek. Igaz, akik nem tértek meg, akik nem hittek, hogy borítsanak el bennünket a hegyek, essetek mi ránk. Igaz, ezt mondják a halmoknak. Jézus előre elmondja ezt, hogy meg fog ez történni. Figyelmeztet előre, hogy mi történik majd Jeruzsálemmel. Gondolkodik arról, hogy mi lesz azokról az asszonyokkal, mi lesz azokkal az asszonyokkal, akik most róla gondoskodnak, róluk ki fog majd gondoskodni a megmérettetés, a nehéz idő napján. Tudjuk azt, hogy ez nem az utolsó ítéletkor, hanem sokkal hamarabb megtörtént Jeruzsálemmel. Tudjuk azt, hogy Titus oda vonul, ugye maga a császár hatalmas haderővel is elfoglalja Jeruzsálemet. És valóban jaj minden embernek, aki akkor Jeruzsálemben van, rengeteg embert meghalt akkor. Asszonyok, férfiak és nők, a háború az nem kímél senkit sem. Jézus Krisztus gondoskodó szeretettel fordul az asszonyok felé, mert az asszonyok is mindig ugyanezzel a gondoskodó szeretettel fordultak hozzá. Sokféle mód létezik, ahogy ki tudjuk fejezni egymás iránt a szeretetünket, de talán a gondoskodás az, ami leginkább szíven is érint bennünket. A gondoskodás az, amit az asszonyok leginkább használnak. Igaz? És az együttérzés. Jézus Krisztus halál menetében ezt látjuk, az asszonyok gondoskodnak és együttéreznek Jézus Krisztussal. Ezért a válasz is gondoskodás és együttérzés. Menjünk tovább, és olvassuk a 49. verset. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követik őt, távol állának nézve ezeket. Ugye előre jutunk egészen odáig, hogy megtörténik a keresztre feszítés. Lezajlanak az események, és Jézus Krisztus meghal. És itt a 49. versben Lukács, aki nagyon-nagyon pontosan akarta megírni Jézus Krisztus történetét, beszámol arról, hogy ebben a tömegben azért ott vannak azok az asszonyok, akik siatták Jézust. Ott vannak Jézusnak az ismerősei. Ott vannak a Galileából jött asszonyok, akik távolról nézték mindazt, ami történik. Tudjátok, nem azért tették ezt távolról, ami miatt nagyon sok ember távol marad az ilyen eseményektől. Nem azért, mert esetleg ciki lett volna távol közel kerülni Jézushoz. Nem azért, mert esetleg arról gyanúsították volna őket, hogy na, hogyha túl közel vannak Jézushoz, akkor ezzel valami rossz fényt fog majd vetni rájuk. Nem. Ez a távoltartás egyszerűen azért történik, mert nem lehetett közel menni. Igaz, ott vannak a katonák, akik távol tartják őket Jézustól, nem engednek senkit. Jézus lábánál, a keresztnél is az édesanyja van János apostollal, csak egy pár embert engednek közel. A többieknek távol kell maradni, és ebben a korban az asszonyoknak kötelező is, igaz? Tehát nem úgy volt, mint régen, hogy gyerekeket és nőket előre, és aztán a férfiak, hanem úgy volt, hogy először a férfiak, aztán a fiúgyerekek, aztán a lánygyerekek, és csak a legvégén a nők. Még a templomban is úgy látjuk az Ószövetség idején, igaz, hogy külön tornáca van a férfiaknak, és külön tornáca a nőknek. Nem is ülnek egy helyen, nem is egyszerre mennek be az istentiszteletnek, nem is minden részében vesznek részt az asszonyok. Így itt is hátra vannak szorítva. Valahogy a Bibliában megjelenik ez az asszonyi lét, nem? Az általános asszonyi lét. Ma már túl vagyunk az emancipáció korán, ma már az asszonyok is nagyon sok mindent, a nők is nagyon sok mindent kivittak maguknak, talán még nem eleget, de itt még nem, igaz? De még mindig érezzük azt, hogy valahol ott van ez a háttérbeszorítás, nem? Valahol ott van az, hogy az asszonyok azok mindig onnan hátulról gondoskodnak és hátulról éreznek együtt. A lelki pásztorok azok általában férfiak. A presbiterek általában férfiak. A gyülekezet fő tisztviselői, osztályvezetők is általában férfiak. Mi marad nektek nőknek? Igaz, talán az, hogy el kell mosni, meg el kell vasalni majd az edényeket, meg a ruhákat úrvacsora után, egy kicsit rendbe kell tenni itt a dolgokat. Azért szombatiskolába is lehet tanítani, igaz, és akkor mennyire jó nekünk azért, hogy azért vannak asszonyok, akik megértik néha ezt a férfi sovinizmust, ami néha bennünk van. Milyen jó, hogy együttérzőek vagytok, hogy gondoskodók, hogy az asszonyok mindig ott vannak a háttérben. Valahogy ez az egyetlen egy vers úgy elmond mindent, igaz? Nem azért vannak hátul, mert nem akarnak ott lenni elől. Nem azért vannak hátul, mert nem törekednének arra, hogy mindent megtegyenek, hogy segítsenek, hanem azért, mert sokszor oda vannak kényszerítve. És ez valóban így van. De mégis a legfontosabb eseményeknél az asszonyok ott vannak, és mindig megteszik azt, amit meg kell. Gondoskodnak, szeretnek, hírt visznek, megteszik, ami az ő dolguk. Galileából valók ezek az asszonyok, azt mondja az írás. Tudjátok, hogy Jézus talán a legtöbb csodáját ezen a vidéken vitte véghez. Itt járt a tengeren, ugye a galileai tó, azt nevezték tengernek, és ezen járt Jézus, ezen a tavon sétált a nagy vihar idején. Azt csendesítette le. Igaz, Péter is ott járt. Ennek a Lukács szerint ennek a tengernek a partján mondta el a nagy beszédét, egy hajóból beszélt kifelé a part irányába az emberek felé, és hallgatták a történeteket. Itt volt nem messze Gadara, ennek a tengernek a partján, Galilea vidékén, ahol Jézus lecsillapította az ördöngőst is a tenger után, és megnyugtatta őt. Ennek a tengernek a partján nőtt fel Péter, János, Jakab, itt haláztak, itt hívta el őket Jézus. A kezdetektől kezdve végig, majdnem egészen a végig nagyon sok minden itt, ezen a vidéken játszódott. Ezeknek az asszonyoknak a szeme láttára. És hogyha sokan el is felejtették Jézust azok közül, az emberek közül, akik ettek a kenyérből, amiket ő szaporított meg, ha sokan elfelejtették Jézust azok közül, akiket ezeken a vidékeken gyógyított meg, és segített Jézus egészségre, mert ezrek és ezrek voltak ezek az emberek, azt mondják, hogy a tíz városból mindenhonnét oda vitték Jézushoz az embereket, hogy meggyógyítsa őket. Az asszonyok nem felejtettek. Azok ott vannak, ezen az ünnepen is, ott vannak Jézus mellett. Azok nem felejtették el, hogy mi történt, hogy ez az ember miket cselekedett. Minden egyes dolgára, amit Jézus tett, jól emlékszenek. És követik őt mindvégig, az utolsó pillanatig. Kevés férfi van Jézus mellett a hívő emberek közül. Egy van a tanítványok közül. De az asszonyok azok ott vannak Galileából. Háttérbe vannak szorítva, de azok hűségesek, azok ott állnak Jézus mellett. Azok ott vannak és támogatják őt és gondoskodnak róla. És nekünk van mit tanulnunk tőlük. Nézzük tovább a történetet. Az 54. verstől az 57. versig. Ugye Jézus már halott, de egy nagyon fontos dolog történik még. És az a nap péntek vala, olvassuk, és szombat virad a reá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézték a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. Mi történik? Hát péntek van. Ez egy adventista asszonynak nagyon sokat mond, ugye? Hát, hogyha máskor nem állunk meg, akkor pénteken duplán nem állunk meg. Mert ez az előkészület napja, hogy az írás mondja. Mert a nap leszáll, és itt hamar el kell rendezni mindent, itt kész kell lenni a főzéssel, a takarítással, rendbe kell lenni a háznak, a gyereknek, a férnek, mindenkinek, igaz? Mert jön a szombat, és nyugalom van, és békesség van, és pihenés van. Hát pont ezen a napon pusztítják el a megváltót, igaz? Ezen a napon hal meg Jézus Krisztus, és az asszonyoknak a legnagyobb ünnep napja ez ráadásul. Hiszen a pászka a zsidó asszonyok legnagyobb ünnepe volt. Volt alkalmam zsidó embereknek takarítani, segíteni, takarítani a pászka előtt. Tudjátok, hogy miért fontos a pászka ünnepen a takarítás? Mert meg van írva, hogy a házban ne maradjon semmi kovászos, csak kovásztalan. És tudjátok, hogy a kovászos az mibe van benne? A kenyérbe. Igaz, a kovászt a kenyérbe teszik. És nem tudom, hogy ettetek-e már úgy, hogy egyetlen egy morzsa se került le a földre. Vagy egy évig meg tudjátok-e úgy őrizni a házatokat, kivéve, hogyha merem burkoltok mindent valami nylon plasztikkal, hogy morzsa ne kerüljön be sehová, egy sarokba se. De Mózes azt mondja, Mózes törvénye, hogy még a sarkokat is ki kellett seperni. Én volt egy alkalom, amikor egy ilyen háznál takarítottam. És tudjátok, hogy mit csinálnak a férfiak az ilyen takarításnál ma Brooklynban? Vesznek egy olyan UV-lámpát, amivel tökéletesen meg lehet nézni azt, hogy van-e valami fehér morzsa. És amikor az asszonyok meg a cselédek, mint például én is voltam, kitakarították a házat, akkor fogják ezt a lámpát, és végig mennek még az ablakpárkány hasadékaiba is belevilágítva, hogy ne legyen egyetlen egy szem morzsa sem a házban, ami ott marad a pászkára. Mert Mózes megmondta, hogy semmi kovászos nem maradhat a házban. Akkor most ezt képzeljétek el ebben a korban. Ugye azért a farizeusok szintén elég erőteljesen képviselik ezt a fajta általuk nagyon fontosnak tartott igazságot. És akkor képzeljétek el az asszonyok helyzetét. Igaz? Hogy kellett kitakarítani egész héten azt a házat, hogyan kellett rendbe tenni mindent. És ugye van egy speciális vacsora, az úrvacsora, mi így mondjuk ezt, de akkor ez egy pászka vacsora volt, egy bárányt leöltek, elkészítettek keserű füvekkel. Igaz? Emlékezzenek arra, hogy milyen keserű volt Egyiptomban az étel, azért keserű füvekkel készítették a bárányt. Ez is le van írva a Szentírásban. Igaz, elkészítették külön azt a kenyeret, amit nem kovásszal, hanem kovász nélkül sütöttek meg. És ezt az egész családnak is. Lehet, hogy ezt egy teljesen idegen helyen kellett megtenni, mert mindenki, nagyon-nagyon sokan, főleg a galileai asszonyokról beszélünk, most ők Galileából jöttek föl, szereztek egy szállást az egész családnak, ahol elfért az összes nő, férfi és rokon. És ott kellett mindezt egy idegen helyen megtenni, mert a pászkát Jeruzsálembe kellett végigcsinálni. Asszonyok, tőleteket kérdezlek, hogy milyen lenne elmenni valahova egy húsvétra. Úgyhogy ott nektek ki kell takarítani mindent. És ott kell megfőzni aztán a teljes húsvéti ebédet egy 15-20-30 fős családra. Hogy mennyi munkát jelentene ez, hogyha ilyen alapossággal kellene ezt elvégezni. Na és ekkor halt meg Jézus. Igaz? És akkor ott vannak ezek az asszonyok, és nincsenek férfiak Jézus mellett. Arimátiai József egy idős ember volt, Nikodémus egy idős ember volt, ők azok, akik elkérik Jézus testét, és a sírba viszik. A legtöbben, akik segítenek, azok mind-mind nők. És azok mind-mind ezeket a dolgokat félreteszik. Igaz? Miért? Csak azért, hogy Jézus Krisztusnak a végtisztességet megadják. És az asszonyok egy olyan helyzetbe is kerülhettek ekkor, hogy választaniuk kellett. Hogy mit folytatnak tovább. Igaz? Hogy most segítenek tovább otthon a családnak, hogy most otthon még lehet, hogy félig szalad a ház, vagy most mennek Jézussal, és próbálják elrendezni mindazt, ami még Jézusnak járt volna. Nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez a nagy rendezkedés félbeszakad. Ugye azt olvassuk, hogy mi történik? Eljutnak odáig, hogy előkészítenek mindent, eljutnak odáig, hogy összeszedik a keneteket, összeszedik a ruhát és mindent, amire Jézusnak szüksége lenne, csak aztán megfúrják a kürtöket. És kezdődik a szombat. És az asszonyok már nem indulnak ki a kenetekkel, nem indulnak ki a ruhával, a gyolccsal Jézus sírjához, hogy befejezzék. Azt olvassuk, hogy nyugovának a parancsolat szerint. Itt is arról van szó, hogy engedelmeskednek, teszik még a dolgukat. Választani kell sokszor az élőt a holttal szemben. Nem gondolom, hogy ez arról szólt volna, hogy ezek az asszonyok farizeusok lettek volna, és úgy döntöttek, hogy jaj, lement a nap, akkor most már nem megyek megkenni Jézus testét. Nem. Egy zsidó családban a pászka ünnep örömünnep. És az asszonynak nagyon fontos szerepe van, ott kell lennie. Ott vannak a férfiak, meggyújtják a gyertyát, elkezdenek énekelni. És amikor megtörik a kalácsot, akkor adják az asszonyoknak, és így megy tovább, és a nő az, és a férfi az ott van, egy közösségben, az egész családon belül. Nem hiányozható. Ha nincs ott a nő, akkor nem kezdődik el a szombat, ha nem kezdődik el a szombat, akkor baj van. Itt arról van szó, hogy kit választasz, az élőt vagy a holtat. Nem egyszerű ez, ugye? Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben. Volt valaki, akit elvesztettetek, akit nagyon szerettetek, és mit választasz? Nyalogatod a sebeidet, gyászolsz és szomorkodsz, és nem törődsz semmivel. Lehet, hogy egy férfi még jobban meg is tudja ezt tenni, nem? Hazamegyünk a temetésről, szomorúak vagyunk, beülünk, beroskadunk a fotelbe, sírunk, szomorúkodunk. Egy asszony ez megteheti? Neki ott van a gyerek, nem? Mindegy, hogy ki halt meg, mindegy, hogy mi történt. Neki ugyanúgy vacsorát kell adni, neki ugyanúgy reggelit kell készíteni. Neki ugyanúgy gondoskodni kell a családról, mert ez az asszonyok ősi helyek, ősi időktől fogva. Hogy mi van a szívükben? Szomorúság, szeretet, békesség, azt csak az Isten látja. De hogy akkor ezek az asszonyok tették a dolgukat, ma is nagyon sok asszony ezt teszi. Ez az asszonyok sorsa. Ott vannak Isten mellett, ott vannak a család mellett. És mi ebből a hűségből nagyon-nagyon sokat tanulhatunk, és kell is, hogy tanuljunk. Engedelmesség Istennek, engedelmesség a családnak, engedelmesség az Isten törvényének és igéjének. Ez az, ami itt megtörténik. Gondoskodás, szeretet, önfeláldozás. Sokszor belegondolunk abba, hogy milyen áldozatot jelent, hogy nem azzal foglalkozok, ami a szívemben van, hanem mindannak ellenére teszem a dolgom. Ez az asszonyok áldozata. Sosem gondoltam, mielőtt végigolvastam ezeket a történeteket, hogy nem csak Jézus hozott egy rendkívüli áldozatot ezen a napon, az asszonyok is megtették. Talán mi férfiak meg tanulhatunk egy kicsit most Jézus példájából, hogy becsüljük ezt meg. Olyan bókoló szeretettel, gondoskodó szeretettel, ahogy Jézus volt az asszonyok iránt. Ámen.